Kérlek, nyissátok ki a Bibliáitokat a Timóteushoz írt első levélnél. Pál apostol első levele Timóteushoz, első levél 6. fejezet 6. verstől. A keresztény jellemmel fogunk foglalkozni, folytatjuk ezt a Bibliatanulmányt. A 13. ismérvel, milyen jó, hogy nem vagyunk babonásak. Még a 13-as is szám, áldott dolog. És egy jó téma, ami előttünk áll, a nem pénzsóvár, nem nyerészkedő, nem haszonleső ismérvel fogunk foglalkozni. Tanulmányozok egy picit a Bibliát ebben a témában. Tehát 1 Timóteus 6-tól 12-ig kérlek, hogy helyeteken ülve Bibliáitokban kövessétek az igét, hogyha valakinek nincs Bibliá is a mellette lévőnek van, akkor hozzátok meg egymással, ha még nem hoztál, akkor hallgass figyelmesen. 6-6. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten emberek, kerüld ezeket. Ellenben törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szerint lelkűségre. Harcold meg a hitnemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyre vallást tettél, szép hitvallással, sok tanú előtt. A presbiter diakónus témánál olvastuk azt a 1 Timóteus 3:3-ban és a Tituszhoz írt levél első és 7. versében, hogy jellemzője, hogy nem pénzsóvár, vagy ahogy Tituszhoz írja a levelében Pál, nem haszoneső, nem nyerészkedő. Ez egy ismérve, egy hozzáállás, egy gondolkodás módja a érett, Krisztusban érett lelki, szellemi embernek. Azt gondolom, kevés olyan dolog van ma ebben a mai világban, amelyről több szó esne, mint a pénz adóformájában, társadalombiztosítási járulék formájában, cég adó formájában, és sorolhatnám rengeteg fizetés formájában, termékek ára, havi bevásárlás, lakás, kamat, hitel, bankok. Tehát azt gondolom, hogy a pénz és a pénzről való kommunikáció az egy nagyon kiemelten fontos a mai társadalmunkban is. És nagyon sokat beszélünk, nagyon sokat találkozunk vele. Akkor is kell foglalkozunk vele, ha van, akkor is foglalkozunk vele, ha nincs, akkor is foglalkozunk vele, hogyha elég van, bár ilyen nagyon kevés ember tudja ezt elmondani, hogy elég van neki belőle, inkább többet szeretne belőle. Tehát mindenképpen foglalkozunk el vele, és a Biblia is elég sokat beszél az anyagiakról, az anyagi természetű dolgokról, mint amely meghatározza és bizonyos szempontból befolyásolja az életünket is, még ha nem is gyökereiben határozza azt meg. Amikor a pénzről beszélünk, és arról beszélünk, hogy nem nyerészkedő, és nem a pénznek a szerelmese, akkor látnunk kell azt, hogy önmagában nem a pénztől óvja a Biblia a hívő embert, hanem a pénznek a szerelmétől. De nem arról van szó, hogy most kiüríti mindenki a pénztárcáját, és akkor remete lesz, és biofarmot épít valahol a határban, és akkor kecskéket fog tartani, amiket fejni fog, és amit megtermel biomódon, azt meg fog enni, és önállátó lesz. És pénzről soha többet nem is tudna, nem is akar vele foglalkozni. Tehát azt gondolom, nem ezt tanítja a Biblia. Általában az apostol is, és Isten gyermek, Isten szolgái nagy városokban erős gazdasági élet közepette voltak, és több gazdag ember is volt, például Jézus tanítványai között. Látnotok kell, hogy több gazdag házból származó asszony finanszírozta Jézusnak a 3 éves szolgálatát többek között. Gondot viselt Jézusra és a tanítványairól. Olvassuk az evangéliumokban. Tehát Jézus maga is találkozott a pénzzel. A pénztáros az ő csapatában Júdás volt. Hát ez nem perspektív a gyülekezeti pénztárosoknak természetesen, de ugye Júdásnak is volt dolga a pénzzel. Júdásra volt rábízva az adomány. És Júdás az adományokból ellopott egy kicsit, mert úgy gondolta, hogy több jár neki, mint a többinek, akik gondoskodtak abból a perselyből. Hát ez a persely, ez már csak ilyen. ebből a történelem folyamán mindig szerettek lopni azokra, akik rábízták az emberek. Ma sincs ez másképpen, hogy az ország nagy perseit, aki csak közel van hozzá, az megpróbálja úgy kezelni, hogy neki jó legyen belőle. Tisztelet minden tisztességes embernek. Tehát ha másért nem, ezért is foglalkozunk el a pénzzel, mert halljunk ennyi milliárd, annyi milliárd, ennyi százmillió, és ha akarjuk, hanem bedughatjuk a fejünket a homokba, hogy mi hívők vagyunk, és kikapcsoljuk a világot, mikor bejövünk a gyülekezetbe, de azért mégiscsak bosszant, amikor bekapcsolod a rádiót, és tudod, hogy mennyit vittek el a kis fizetési cetlitből adóra, és akkor tudod, hogy ebből mondjuk vasfulladék lett, vagy bármi. Oké, nem politizálni akarok. Csak jelzem, hogy ebben a világban élünk, és bizonyos mozzanatokkal szembesülünk el. És fölbosszanthat bennünket, fölháborodhatunk, valahogy reagálnunk erre. A Biblia azt mondja nekünk hívő embereknek, hogy ne legyünk szerelmesé a pénznek. Ez pedig azért szükséges, hogy józanok is tisztát tudjunk maradni az elménkben. Helyesen tudjunk értékítéletet tenni, jó döntéseket tudjunk hozni. Szokták mondani, hogy a szerelem, hogy elborítja az embernek az elméjét, jó, minden szépnek lát. Valaki azt mondta, hogy a házasság tekintetében a szerelem egy nagyon jótékony tényező, mert a szerelmes az csak a jót látja a másikban. És akkor összeházasodnak, és csak akkor utána derül ki, hogy azért vannak gyengéi is a másiknak, és akkor már utána együtt vannak, majd csak csiszolódnak. Érdekes hozás, de biztos, hogy van valami ilyesmi. Tehát a szerelem az olyan vonzalmat támaszt, egy olyan elfogadást hoz be a másikkal kapcsolatban, pozitív értelemben is, hogy a gyengeségei, a hibái is számomra értékesek, számomra áldások. Hogyha kicsit nagyobb az egyik füle, mint a másik, vagy sorolhatnám a testi adottságokat, lehet, ez másnak nem tetszik, neked meg tetszik, mert te szerelmes vagy. Te, neked ő a legszebb. És ez egy pozitívum mindenképpen a szerelemmel kapcsolatosan. De itt ebben az értelemben úgy gondolom a szerelmet, mint egy elvakító tényezőt kell értelmeznünk, hogy ha ragaszkodik hozzá, kizárólagosan valamiben beleveti a bizalmát, a pénzben gondolkodik, a pénzben méri a kapcsolatokat, a pénzben méri az élet különböző területeinek az értékét vagy értéktelenségét, pénzen próbálja megvenni a családi kapcsolatokat, pénzzel próbálja ki fizetni a gyerekekkel töltött időt. Egyszer valaki mondta, hogy én kevés időt tudok tölteni a gyermekeimmel, de az minőségi. És mondta neki az, akivel beszélgetett, akkor nagyszerű, melyik a kedvenc ételed? Elmondta, melyik a kedvenc ételed. Figyelj, csak elviszlek a legkiválóbb étteremeit a városba, és a kedvenc ételedből egy falatot fognak neked hozni. Jól fogsz belőle lakni? Minőségi lesz, de nem fog megelégíteni. Tehát van a dolog, amit nem lehet megvenni pénzen. Hiába fizetem ki, veszem meg az ajándékot a gyereknek rám van szüksége. Hiába próbálok én időszakonként sokat belefektetni anyagi javakból egy-egy kapcsolatban, abban a kapcsolatban rám van szüksége, ha szeret valaki engem, nem a pénzemre. Így van? A másik aspektusa a pénzzel való gondolkodásmódnak az, hogy az ember milyen pályát választ, milyen pályát fog befutni az életében, hogyan fogja vezetni az életét. A pénzhez való viszonya jelentős mértékben befolyásolja az embernek a döntéseit. A munkahelyválasztást, vagy munkahelyváltást, a pályaválasztást, a tanulmányokat. Csomó olyan dolgot befolyásol a pénz, hisz miért akar mindenki tovább tanulni ma Magyarországon? Miért akar a 48. diplomát is bekasszírozni? Szerintetek miért? Ne kelljen dolgozni. Hát azért tanul, hogy ne kelljen dolgozni, és bemegy, becsöppen a vezérigazgatói székbe, és akkor megkapja nagy milliós fizetést, a nagy autót, és él, mint Marci hevesen. Csak ez nem igaz. Ez nem valóságos. Nem működik. Hisz egy annyi vezérigazgatói szék nincs Magyarországon, mint annyi egyetemista. Ez az egyik kizáró tényező. A másik dolog pedig azok az emberek is normális esetben úgy kerültek oda, hogy valamit kitanultak, csiszolódtak, fejlődtek, és valamihez értenek. Jó esetben, persze. Mert az is meglátszik, ha nem értenek hozzá. Tehát az irányát az életemnek meghatározza több ponton, több területen az, hogy hogyan viszonyulok a pénzhez. És ez húsba vágó dolog. Az ember, mikor gondolkodik rajta, és én is elkezdtem gondolkodni rajta, nekem is a húsomba vágott. És találtam egy kis írást egy könyvben, amit szeretnék veletek megosztani. Két életről szól, két orvosról szól ez a kis történet, amelyről beszámol a könyv írója. Hallgassátok figyelmesen. Abban a kiváltságban volt részem, írja, hogy egyik nyáron egy táborban több héten át közösen szolgáltam egy orvossal, aki Afrikában működött orvos misszionáriusként. Ő reggelente prédikált, én pedig esténként. A hét folyamán elmondott egy tragikus történetet. Egy férfiról mesélt, akit Isten arra használt, hogy őt az orvos misszionáriusi szolgálatba elhívja. Az illető is keresztény orvos volt. Ő is azt tervezte, hogy Afrikában, ugyanabban a kórházban fog majd dolgozni. És oda megy. De megváltoztatta a szándékát, és úgy döntött, hogy Amerikában marad, igen sikeres orvos lett belőle, és virágzó praxist épített ki. A világ szempontjából mindene megvolt, amit csak akart. De élete valahol félresiklott. 3 boldogtalan házasság után fiatal emberként öngyilkosságot követett el. Ezzel ellentétben az az orvos, aki lemondott a hírnévről és a vagyonról, emberileg szólva, mondott erről erről, tehát emberileg szólva, emberi dimenzióban mérve, állandóan afrikai betegek százait kezeli, minden héten, akik közül sokan az ő szemmel láttára ismerik meg Jézus Krisztust, mint személyes megváltójukat. Még szabadságának egy részét is missziós munkával töltötte egy csoport fiatallal, lemondva így egy amerikai kórház által felkínált napi $200 helyettesési díjról, hogy inkább ezen a táborozáson részt vehessen. Nyilván, ahogy a könyv írója is írja, ez a történet nem a szegénységet akarja reklámozni, hogy most, ha te komoly keresztény akarsz lenni, akkor Afrikából kell menned, és éhbéren kell élned. Nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy mi az Isten terve a te életeddel és az én életemmel. Az embernek el kell dönteni az életének bizonyos pontjain, hogy egy teljes életet szeretne, egy áldott és boldog, beteljesedő és beteljesedett életet, vagy pénzt szeretne. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunk életében eljönnek ezek a pontok. Amikor döntéseket kell hoznunk, hogy az anyagi előmenetel érdekében átlépek bizonyos erkölcsi korlátokat, átlépek esetleg isteni vezetéseket, vagy inkább lemondok ezekről azért, hogy szívem tiszta maradjon. Az életben azt gondolom, mindenki fog, vagy már került olyan szituációban, amikor döntést kellett hoznia, hogy milyen irányba fog menni az élete. Hogy a pénz fogja meghatározni az életét, és ettől tönkre fog menni az élete, a családja, hogy mindent be fog fektetni abba, hogy több pénzt szerezzen, hogy több mindent meg tudjanak venni, vagy fontosabb neki az, hogy egy teljes életet tudjon élni a családjával, a gyerekeivel, és önmagában egy harmonikus, teljesedő, kiteljesedő életet tudjon élni. És ez akkor lesz azokon a helyeken van, ahol Isten akar látni bennünket. És tudjátok, amikor ezek a pontok jönnek az életünkben, mint ennek az orvosnak is, mindkettőnek nem volt könnyű dönteni. Hisz Amerikában azért egy orvos elég jól keres. Tehát nagyon sok pénzt lehet megkeresni, több millió forintot per hó. Ez biztos. Emlékszem rá, amikor bennünket megkerestek fejvadász cégek, kezdő fizetésként 1 200 000 forintot ajánlottak Amerikában lévő cégeknél. És hát milyen nagyszerű, gondolj bele, 1 200 000 keresel, bekaszálsz néhány év, és megalapozol az életedet. Aztán majd szolgálom az Urat. Lehet, hogy úgy gondolkodt ez az orvos is, hogy hát csak néhány év. És eltett a néhány év, aztán megint néhány, és ő egyre távolabb került attól, hogy ő valóban azt a döntést meghozza, amire Isten kiválasztotta és elhívta. Elnézést kérek. Ez volt a technika ördöge. De van másik mikrofon. Tehát az, hogy az életünkben ezeken a sorsdöntő kérdésekben és fordulópontokon milyen döntést hozunk, az határozza meg az életünk folytatását és jövőjét. És hadd mondjam nektek, az életben el fognak jönni ezek a pontok, amikor a pénz szempontjából is hoznunk kell döntéseket. Nekem is volt már több ilyen az életemben ilyen döntés, amikor hoznom kell döntéseket, hogy több pénzt akarok, de tisztességtelenül, vagy inkább megelégszel a kevéssel, vagy inkább semmivel, de megmaradok becsületesnek. A pénz szerelme egyébként azt jelenti, hogy fukarnak, pénzsóvárnak, vagy anyagias beállítottságúnak lenni. Tehát aki az emberi kapcsolatokat és a dolgokat pénzben, anyagi javakban tudja mérni, mennyibe fog ez nekem kerülni. Tehát úgy gondolkodik egy barátságról, hogyha meghívja a barátját, akkor mennyibe fog ez kerülni. Nem azon gondolkodik, hogy nagyszerű lesz együtt lenni, és kifizetem az árát, és nagyszerű, van pénzem rá, hogy kifizessem ennek a kapcsolatnak a mélységét. Nem azon gondolkodik, hogy nagyszerű dolog, hogy meg tudom ajándékozni a feleségemet, ha mennyibe fog kerülni. És ez egy kísértés. Mert a pénzben ne feledd el, soha nincs elég. Nem te vagy az egyetlen, akinek a pénzből nincs elég. Elég sokan vannak ma a világban, akinek sokkal több van, mint neked, mégis úgy érzik, hogy nem elég. A pénz egy eszköz, ha szabad vagy tőle arra, hogy építs valamit vele és általa. Építsd a kapcsolataidat, építsd a jövődet, vagy építsd a gyermekeid jövőjét, vagy építsd a családod jövőjét. A pénz soha nem lehet céllá. Nem jó úgy dolgozni, hogy azért dolgozol, mert pénzt keresel vele. Ez nagyon alantas dolog. Leértékeli az emberi méltóságot. Rabszolgaságban, rabszolgagondolkodásból taszítja az embert, hogy ő kifizetik, és azért dolgozik. Hidd el, ma a mai magyar társadalomban rengeteg minden dolgozik össze azon, hogy mi emberek ilyen rabszolgagondolkodásmóddal éljünk, és azt gondoljuk, hogy ki vagyunk szolgáltatva ennek a pénznek. Ez nem igaz, nem szabad befogadni az életünkbe. Mert ha befogadod, akkor félni fogsz, rettegni fogsz, és nem mersz váltani, változtatni, amikor elköstelenségbe, tisztátalan útra próbálnak téged vinni. Tehát a pénz az nem cél, hanem a pénz egy eszköz. És lehet igazán jó dolgokra használni az életben. A pénz szerelme, szeretete érdekes módon fösvénységet hoz be az ember életébe. Benne van a szóban, a szó jelentésében. És behozza a kapzsiságot. Tehát amikor a pénzre kezd fókuszálni az ember, akkor két tényező jelentkezik benne a szívében, a szellemében. Először is elkezd fösvény lenni, tehát sajnálja. Néha még magától is sajnálja, bár ez nem mindenki igaz, de mástól biztos. Nagyon keményé tudja tenni az ember szívét a pénz, mondjuk szüleivel kapcsolatban, vagy közeli családtagjaival kapcsolatban is, a kapzsiság. Mert mint a fogászveregaras, mint hogyha a bőrét nyúznák, úgy ad ki bármire, amit úgy gondolja, az nem jó. Nem az ő érdekeit, hanem a több pénzt célozza. A kapzsiság és fösvénység bejön a pénz szerelmével. Ki, mi van, vagy legyen a szívünk és életünk középpontjában? Hogyan lehet megmenekülni, hogyan lehet egészségesnek maradni a pénzzel kapcsolatosan? A Máté evangélium 6. részében Jézus Krisztus tanít erről a dologról, és előtte való versében, a 6. részben Jézus világossá teszi, hogy tudja, hogy vannak szükségeink. Tehát tisztában van vele Isten, hogyha éhesek vagyunk, ennünk kell. Hogy a gyereknek kell egy cipő, hogyha jön az iskola, vagy az óvoda, vagy jön a tél. Hogy kell neki egy nadrág, egy kabát. Tudja az Úr. És hadd mondjam, hogy eddig sosem tapasztaltuk másképpen, a mi családunkban is 3 gyereket nevelünk, hogy ne lett volna meg a cipőre, a kabátra, a nadrágra való, amikor szükség volt rá. Valamilyen forrásból Isten mindig megáldott bennünket, és biztosította azt. A 6.33 így szól, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Miért is élek én? Miért telnek a napjaim? Nagyon fontos kérdés. Hogy te miért élsz? Mi az életed értelme? Az ad értelmet az életednek, hogy fölkelsz minden hétfőn reggel, bemégy gályázni, lenyomod a műszakot, vagy a munkát, és aztán hónap végén megkapod a kis pénzedet, amit behoztasz. Csak ennyi az életed. Hát ez nem valami inspiratív jövőkép, helyzetkép. Például nekem az egyik ilyen momentum volt, ami elvitt engem Krisztushoz, hogy megtérjek, mert azt gondoltam, hogy én nem akarok így élni, hogy hétfőn fölkelek, lenyomom a gályázok, nyom pénteken leteszem a munkát, szombaton bulizunk, amíg a pénzünk tartja, aztán kezdődik előről. És akkor ennyi az élet. Azt az ember elpatkol, eltemetik, lesz utána egy sír, valami kő, vagy márvány, attól függ, mennyit adott hátra, és kész. És ez az emlékét megőrzik egy vagy két generáció után, aztán pedig vége. Ez nem valami nagy perspektíva. azt gondoltam, többről van szó. És ma már teljesen másképp megyek be munkahelyemre, és másképp megyek dolgozni, másképp gondolkodom a munkáról, másképp gondolkodok a fizetés, a jövedelemről. Úgy gondolkodom, minden nap egy lehetőség arra, hogy megtegyem, amit Isten rám bízott, kapcsolatokban létezem, megpróbálom az emberi kapcsolataimat és minőségben javítani, befektetni a kollégáimba, jó kapcsolatot ápolni velük, és egyszerűen élvezni az ott töltött időt is. Nem nyomatni, gályázni, hanem megpróbálni egy olyan úgy kapcsolódni az emberekhez körülöttem, hogy amikor ott vagyok, az egy áldás legyen. Áldás hozzon nekik is, meg nekem is. Teljesen más gondolkodásmód. Isten országának keresése önmagában nem egy fikció, hanem azt jelenti, hogy szívem középpontjában az van, hogy hogyan lehetne Isten országát előrevinni az anyagi javaimmal, a befektetett erőmmel, energiámmal. Hogyan tud kiteljesedni az, hogy Krisztus az életemnek a királya. Isten királyságát, mint mondtam, úgy lehet értelmezni, vagy Isten országát, ahogy a társadalmi berendezkedéshez közeli fordítások ezt hozzák, de amúgy itt királyságról van szó. Úgy lehet értelmezni, akkor beszélünk ugye királyságról, ha annak van egy királya. Nem? Tehát ha van egy államforma, amit királyságnak hívunk, az attól értelmes, hogy vagy van egy helytartó, aki tartja a királynak a helyet, és addig van ott, amíg a király föl nem kenik, vagy vissza nem tér, vagy pedig a király ott ül a trónon és uralkodik. Nem? Így van? Tehát ha én Isten királyságát akarom építeni, és Isten királysága van az életem fókuszában, akkor úgy élem az életemet, mint aki fölött ott van egy király. Aki meghatározza az életemet, meghatározza, hogy a királyságon belül a szabályokat, a rendet, a törvényeket. Így élek. Akkor vagyok a királyságnak a részese. Azt mondja a Biblia, hogy Isten királyságát keressétek, tehát keressétek az ő törvényszerűségeit az életben, és kiteljesedik az életetek, és boldogok lesztek. A pénzzel kapcsolatban beszélnünk kell a gyűjtögetésről és a megtakarításról is. Azt gondolom, hogy a mai magyar társadalomban sajnos még kezdjük ezt kapizsgálni, hogy hogyan osszuk azt a keveset, hogy még gyűjtsünk is, vagy takarékoskodjunk. A mai gondolkodásmódban még Magyarországon úgy hangzik ez a képlet, hogy vegyünk föl hitelt, hogy a hitel visszafizetése kényszerítsen bennünket a megtakarításra. És ezáltal a manőverek által kifizetjük a hitelnek a dupláját. Tehát ahelyett, hogy megtakarítanánk annak az árunak az árát, és később jutnánk hozzá, inkább megvesszük előre, és dupláját fizetjük érte. És ringatjuk magunkat, de hát addig használom. Érdekes gondolkodásmód, de elég drága. Különösen akkor, hogy az ember azt mondja, hogy szegény vagyok. Mivel a gyors éttermek világában élünk, mi mai emberek nagyon szeretnénk mindent gyorsan megszerezni. Fiatal házas párok úgy szeretnék az életüket nyitani, hogy van autójuk, házuk, meg 4 gyerekük. Azok meg 18 évesek, hogy már szabadok legyenek. Tehát valahol egy ilyen tempót próbál sugározni a szteroidokon felnőtt társadalom, amilyen mesterségesen pumpált teljesítményeket próbálnak legalábbis reklámszinten elénk tárni, amik mögött nincs valóság. Emlékszem egy fiatal srácra osztályom a középiskolában, hát volt egy 42-es karja, aki ilyennel foglalkozott, tudja mit jelent, és összetalálkozott egy ilyen kis cingár fiatal srác az osztályban, és ugye mindig emberkedtek a fiúk, és mondta, hogy na szkanderozzunk. És azt gondolj bele, egy hurkapálcika az a nagy monstrummal, és nem tudta lenyomni szkanderba. Pedig súlyzózott, és óriási muszlia volt, ez meg nem nyomta tele magát mindennel, de erős volt. Miért ilyen ez a mai világ? Azt hitetél veled, hogyha ezt megveszed, az lesz neked, akkor azzal előrébb leszel. És közben nem. Valahol nekünk meg kell tanulnunk újra azt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy boldogtalan leszek, ha valami később lesz meg, vagy egyáltalán nem lesz meg az életemben. És mennyire fontos, hogy ezt megtanítsuk a gyerekeinknek is ma. Hogy igen, vannak dolgok, amiről le kell mondanunk az életben, de ez nem tesz feltétlen bennünket boldogtalanná. Mint hogy az sem tesz igazán boldoggá bennünket, ha megszerzünk bizonyos anyagi javakat, mert a boldogságnak nem ez a lényege. Hanem annak, ha le tudok ülni a gyerekemmel társas játékozni, vagy elmondhatja nekem azt, hogy mi történt vele a suliban, és beszélgetünk, és egy jót nevetünk együtt. Sokkal mélyebbek azok a dolgok, amikor így töltünk időt, mint ha veszek neki egy nagy ajándékot, ami egyedül játszik ráadásul, úgy vannak kitalálva, hogy egyedül játszom vele. Elmegyünk kirándulni, beszélgetni, sétálni, nem valami nagy extra dolog, és valami több van benne, mint ezekben a dolgokban. Önmagában a tárgyakban, a javakban. A Máté 6.19-ben az van megírva a gyűjtésről, beszélni fogok a másik oldalról is, nyugodjatok meg. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Ahhoz kötődik a szíved. Amit kincsemnek mondasz, amit kincsednek tartasz, ott lesz a szíved is. A pénz tehát nem cél, nem az életünk legfontosabb része. A pénz helyén kell kezelni, eszköz az életviteléhez, eszköz az életvezetéséhez, eszköz ahhoz, hogy áldás legyek a családomnak, áldás legyek a feleségemnek, áldás legyek a körülöttem lévő szükségben lévő embereknek. Ezért van adatik pénz, egy eszközként. Milyen nagyszerű dolog az, amikor egy szülő régóta szeretne gyereke valamit, és tervezi, végig gondolja, milyen módon tudja megvalósítani, a Zsolt barátom beszélt erről nem régen, és akkor a szülő azt mondja, hogy várt rá a gyerek, látta, hogy ez nem úgy megy, hogy le kell akasztani egyből a karácsonyfáról, és már ott is van, hanem várnia kellett rá, te is készültél rá, elkészültél, összegyűjtötted, és akkor megveszed neki. Óriási tanulság van benne. Egyrészt megtanulja a gyerek, hogy nem minden azonnal jön az életben. Mert soha semmi nem fog általában az embereknek menni azonnal az életben. Nem úgy van, hogy reggel föl kell kitálkozni, és akkor már délután be is kaszáltam. Nem egészséges lelket és jellemet fog építeni. Tehát a pénzemet használtam arra, hogy nem másra költöttem el, talán lemondtam néhány dolgról, hogy a gyerekemnek megvegyek valamit. Várnia kellett, én is készültem rá, egy dologban én életebbé váltam, hogy gyűjtöttem rá, megtakarítottam, és őneki pedig egy áldássá lett az, hogy egyrészt megtanul várni, és megtanulja azt, hogy Isten betölti a szükségeit. Megajándékoz őt, felettébb annál, mint hogy el tudja gondolni. Több mennyi tanúság van, amikor az embernek a szíve helyén van, és helyes értékrend szerint él és vezeti az életét. Milyen áldás van azoknak a gyerekeknek, akik ilyen szülőknek a társaságában, közelségében nőhetnek fel, addig az ideig, amíg Isten rájuk bízza. Mert bármilyen furcsa is, nekem néha ez nehéz befogni érzelmileg, a gyerekeink egyszer elröpülnek. És ugye most itt vannak a nagyszülők, akik ugye valamikor átmentek azon, hogy bizony a fiam az elvette ezt a lánykát, ez a lányka meg elvitte a fiamat, vagy fordítva, és akkor már nincs velünk, mikor jössz már, kisfiam, mit főzek neked, vagy kislányom, de általában a fiús anyukák azok jobban szokták ezt, én is tudom, nekem is van egy fiús anyukám. És hála az Úrnak. És ugye nehezen mennek ezek a dolgok, ezek az elengedéses dolgok. De valahol mégis csak tisztában kell legyünk mindig, hogy gyerekeink egy időre vannak ránk bízva. Megváltoztatja hozzájuk való viszonyunkat, amikor ezt fókuszban tartjuk. A 2. Korintus 12-14-ben ezt mondja Isten igéje, íme most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, mondja Pál apostol, annak a gyülekezetnek, akik szinte azt mondja, apátok vagyok Krisztusban, tehát mint a gyermekeimhez megyek el, elmenni hozzátok, mondja a 2. Korintus 12-14, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat kereslek. És tovább folytatja, mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Hoppá! Egyrészt Pálnak a szívét és gondolkodásmódját mutatják ezek az igék. Ő nem azt várta, hogy valami anyagi javakat, ételt, szállást kapjon tőlük, hanem azért ment hozzájuk, hogy velük legyen. Őket akarta látni. Ez volt a motiváció. Nagyszerű dolog. És a másik fantasztikus igazság a Bibliában, hogy a szülők tartoznak gyűjteni a gyerekeknek. A szülők tartoznak nem adósságot gyűjteni a gyerekeiknek, hanem örökséget. Tehát amikor az élet kezdetén van az ember, vagy bármelyik szakaszában az ember, fontos, hogy olyan felelősséges döntéseket hozzon, hogy kalkulálja bele, hogy milyen örökség lesz ebből a gyermekeimnek. Egy felelősséges szülőnek, egy felelősséges apának helyén való így gondolkodnia. Amikor lakást vesz, amikor bármilyen befektet, vagy bármilyen hitelen gondolkodik, úgy kell gondolkodnia, hogy milyen örökség lesz ebből a gyermekemnek. Az örökség ugye nem csak anyagi természetű, de anyagi természetű is. Hanem nagyon fontos örökség például a becsület, a tisztesség, a hűség, egy szeretetteljes házastársi kapcsolat. Nagyon nagy örökség egy ünneplés, hogy hogyan ünneplünk, mennyire tiszteljük meg egymást. Nagyon jól esett, tegnap volt a születésnapom, és akkor csöngetnek, mondom, ki az? Mondta a feleségem, el is ment, és akkor csattogott fel édesanyám a lépcsőn, eljött anyusommal együtt, hogy együtt megünnepeljük a születésnapomat. Nagyon jól esett, és akkor a feleségem csinált egy tortát, és akkor körülültük az asztalt, és akkor volt rajta egy gyertya, már nem gyertya volt, csak ilyen számok, mert annyi sok gyertya kellett rá, hogy kockátos volt, hogy el tudom fújni, hogy ráfér a tortára. Ez van, ezt is fel kell dolgozni, de csak túl leszek rajta. És van egy emlékem, egy tapasztalatom arról, hogy amikor 38 éves lettem, valaki azt mondja, szemtelenül fiatal, akkor együtt volt a család. És eljött édesanyám, és apukám nehezen mozog, és ő meg küldött egy puszit, egy üdvözletet. És valami megmaradt bennem. Anyukám eljött. Fontosnak tartott, hogy eljön. Ez nagyszerű örökség nekem. Igaz? Beszéltem egy fiatal lányal egyszer a vonaton, és az édesapja jól menő kocsmáros volt. Egyetemen tanult, és valahogy összefújt bennünket a szél a vonaton, és akkor hogy nem Krisztusról kezdtünk beszélgetni. Persze ő, sokat beszélt ő először, és beszélt a szüleiről, beszélt a családjáról. Én nem is tudtam, hogy miért nyílt meg ennyire. Én csak imádkoztam, Uram, az ülje mellém, akit te akarsz. Leült ez a lány, és elkezdte kiönteni az életét, hogy mi van otthon. És mondja, édesapám vett autót nekem, mindenem megvan, tele vagyok pénzzel, csak ideje nincs rám soha. És azt mondja, inkább ne lenne autóm. Inkább ne lenne egy pénzünk, csak apukámmal tudnék lenni egy kicsit. Tehát mi is az igazán nagyszerű örökség? A több milliós bankszámla, a kacsalában forgó lakás. Nem rossz, ha van. Tehát nem rossz, ha valakit úgy tud elindítani egy család, hogy már a nagyszülők is, meg a dédszülők is így gondolkodtak, hogy örökséget hagytak. Már a nagyszüleimre, már örökséget hagytak a szüleimre, és nyilván az örökség ugye halmozódik. Ez érzékelhető, még ha osztódik is a gyerekek számában azért, de mégis valamilyen módon ez a befektetés azért gazdagodást hoz természetes és normális társadalmi körülmények között. Azért ma Magyarországon azért megéltünk egy pár dolgot már itt az elmúlt 100 évben, tehát édesapámmal beszélgettünk az államosításról egyébként, hogy nagyapám hogy megsiratta a földjeit, nem volt egy nagy kulák, ugye? De mégis azt ő kereste meg, meg az apja kereste meg. És neki volt egy öröksége a földje, volt egy öröksége az állatok, volt egy öröksége a szerszámai, volt egy öröksége a hozzáértése, és azt mind elvették tőle. És azért ez egy nagyon komoly trauma volt, és ez is sokban betegítette a mi társadalmunkat, hogy semmi nem a tiéd, nem felel semmiért, minden a közös. És ez átjárt a mi társadalmunkat. Ha nem az enyém, nem kell felelnem érte. Haza is vihetem, hát a miénk. Nem mindegy, hogy nálam vagy itt van a közösben. És szemben és nélkül az emberek elhordták a javakat tisztelt a kivételnek. Tehát a szülők kötelessége így gondolkodni, hogy örökséget hagyjanak a gyermekeiknek. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni, ezt a fajta felelősséges gondolkodásmódot. A Biblia szerint, tehát a gyűjtögetés önmagában a gyűjtését, a felhalmozásért, hogy biztonságot nyújtson, hogy tele van a kamara, és annyi cukor van, meg annyi liszt van, hogy atomtámadás lesz, akkor is eszek, de rádióaktívot, de lesz belőle legalább, enni fogok. Tehát ugye vannak ilyen gondolkodások, ez a felhalmozó gondolkodásmód, és legyen sok pénzem, mert az biztonságot ad, és bámérje az embert, legyen belőle sok. Én azt gondolom, felelősséges gondolkodásmód az, aki próbál előre gondolkodni, és próbál mindig annyi tartalékkal rendelkezni, ha bármilyen probléma éri az életüket, egy betegség, egy nem várt esemény, akkor legyen mihez nyúlnia. Én azt gondolom, ez a fajta gyűjtés egy felelősséges gondolkodásmód. De csak önmagáért a gyűjtésért gyűjteni, hogy több legyen, és felhalmozzuk, és szenvedünk, és rájuk a küszöböt, mert apukám gyűjt, vagy anyukám gyűjt, ennek értelme nincs. Egyszer egy jól menő menedzser mondta nekem, hogy figyelj, én most már elég sok pénzt keresek. De kezd elegem lenni abból, hogy egyáltalán nem tudom élvezni. Mert éjjel-nappal dolgozom érte. És úgy megdöbbentett, mennyien szeretnének jól menő menedzserek lenni ma. Olyan munkahelyeket találni, ahol sok lóvé van. De általában az rengeteg munkával jár. Tehát ott van egy szint, amikor már magadat kell eladnod. És ezt el is várják tőled. Magyarországon legalábbis ez jellemző. Nem minden cégnél jellemző, de azt gondolom, hogy a gondolkodásmód elég általános van Magyarországon. Aztán nézzük a befektetés vagy a vállalkozás területet a pénzzel kapcsolatban. Mit mond a Biblia erről? Máté 25.14-ben Jézus Krisztus beszél a Bibliában a vállalkozásról, tehát vállalkozók és vállalkozó kedvű személyek, figyelem. Máté 5.14-től. Mert úgy van megírva, mint amikor egy idegenbe készül ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiküknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott ezzel a javakkal, velük együtt, és nyert másik 5-öt. Tehát megforgatta a pénzt, befektetett egy vállalkozásba. Hadd jelezzem, hogy ez nem kamat, hanem ez befektetés. A kamat egy statikus dolog, azzal nem kell semmit csinálni, csak betenni valahova, és akkor fixe kamatot kapsz. Ez vállalkozás, egy befektetés, aminek hozama több volt, mint amit a kamat hozott volna. Tehát ez az ember jobban sáfálkodott azzal, amit kapott, mint az, aki esetleg letette volna egy bankba, hogy kamatozzon. Nem pénzügyi tanácsolást akarok folytatni, csak szeretném megmutatni nektek, hogy sok okos pénzügyi tanácsoló van ma a világon, és többekkel beszéltem is, és nagyszerű, de mikor közelről megnézed, akkor látsz benne bibliai igazságokat, amik alapján visznek sikeres vállalkozásokat, még nem hívő emberek is. És hívők pedig néha tiszta bénák vagyunk, és még azt sem tudjuk forgatni, amink van, mert teljesen félünk mindentől. Persze mondom, biztos, hogy vadnyugat van ma Magyarországon. Tehát ez egy elég vadnyugat a vállalkozás szempontjából, de Isten meg tud áldani bennünket. Ugyanígy, aki 2 kapta, nyert másik 2. Tehát az látnod kell, hogy 100%-os volt a hozam, nem 10%-os vagy 7%-os kamat volt, hanem megduplázódott. Ez jó, igaz? Peti, a fizetéssel beraknál egy ilyen vállalkozásba, és minden hónapban megdupláznád. Ez jó, mondjak egy ilyen tippet, mi? Alig várod. Hát ezt neked kell felfedezni, de szívesen mondanék, ha tudnék. Felelősségünk tehát Isten előtt, hogy a tőle kapott javakat, képességeket, adományokat hogyan kamatoztatjuk, és hogyan forgatjuk be az élet különböző területein. Kapcsolatokban, családban, szolgálatban, munkában, vállalkozásban. A Bibliától nem idegen a vállalkozás. Hogy valakinek van egy jó ötlete, vagy van egy jó terméke, vagy van megfelelő szakmai képzettsége és gyakorlata, és azzal elindul vállalkozni. Akár másodállásban, akár főállásban, és próbálja terelni az életét egyfajta szabadság felé, hogy Isten országa építésében rugalmasabb tudjon lenni. Ez is fontos cél. Vállalkozni nem pusztán azért kell, hogy pénzed legyen, több pénzed, hanem meg tud áldani a feleségedet, meg tud áldani a gyermekedet, meg tud áldani a szükségben lévőket, meg tud áldani a gyülekezetet, tud jövődet tud tervezni, tud a gyerekeid jövőjét tervezni, munkahelyeket tud teremteni azoknak, akik nem adatott meg a vállalkozás képessége és a bátorsága. Tehát ezekben a pozitív irányú gondolkodásmódokban van benne az a szabadság, amely a növekvő jövedelmekkel megmarad az ember életében és a szívében, mert áldás akar lenni. Nem csak áldott akar lenni, hanem azért akar, hogy befektessen emberek életébe. És sok ilyen nagyszerű bizonyságot lehet mondani, van, aki a Palmolive márkának az alapítója, egy keresztény vállalkozó volt, aki azt hiszem, egy szappan talált fel, vagy valamilyen anyagot talált fel, aztán talán szappan volt az első terméke, és akkor ő úgy akart vállalkozni, hogy adakozni tudjon. És a vállalkozása egyre inkább gyarapodott, és egyre nagyobb százalék volt az, ami tudott befektetni szegényeknek, nyomorultaknak, Isten országa építésének a munkájába. És ő is gazdagabb lett, nem lett szegényebb. A zsidókhoz írt levél 13.5-ben a témával kapcsolatban a következőt olvassuk. Zsidó 13.5. Ne legyetek pénzsóvárak. Érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ne sóvárogjatok a pénz után. Ne legyen a vágyaitok középpontjába a pénz. Hány életet tud megrontani, és hány házasságot tud tönketenni a pénz, a több utánvaló sóvárgás. A biztonság érzetet, a valódi biztonságot és a valódi beteljesedést, a valódi nyugalmat nem a pénz adja az életünkben. Ezért mondja az írás, nem maradok el tőled, sőt el nem távozok tőled. Ne gondold azt, hogy a pénz fog neked biztonságot adni, beteljesedést és örömöt, és egy teljes életet adni önmagában. Ne gondold ezt. Én mondom neked, nem maradok el tőled, veled vagyok. És meg is segítelek, megáldalak, nem hagylak el. A teljes élet kulcsa az Isten jelenléte az életünkben. És a pénz után való hajsza egyre távolabb visz bennünket Istentől. Mert megmondta Jézus Krisztus, és Isten ige kijelenti, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Az életemet és az energiámat, hogy a mamonnak, a pénzszerelmének adom, hogy az élő Istennek adom egy szabadságban a pénzzel kapcsolatban. Akinek gondja van a pénzzel kapcsolatban, és úgy érzi kapzsi vagy fösvény, javaslom figyeljen a Szentlélekre, imádkozzon érte, és amikor a Szentlélek indítja, hogy adjon, adj. Ne azon gondolk, hogy a kódos mire fogja költeni, adj. Adj olyanoknak, akinek szüksége van segítség. Légy nagyvonalú a feleségedhez, légy nagyvonalú a gyerekeidhez, légy nagyvonalú a barátaidhoz. Lépj ki belőle. Ne azt nézz, a sütemény mennyibe kerül, hogy jobb lenne a másikat választaná a cukrászdában, ha mond, bármit választhatsz. Fektesd be! Győzz le! A hitbeli kilépéssel, a jóval győzd meg a rosszat. És szabad leszel az anyagiasságból, szabad leszel a pénz hatalmából. És tapasztalni fogod Isten jelenlétét, hogy boldog leszel, lesz egy áldott kapcsolatod. Fektesd be, tudod, hogy bajban van a másik, és messze kell utaznod, és kiszámolod gyorsan, hogy mennyibe kerül neked az úti költséged, hogy eljutasz hozzá. Vesz számot, és ha megvan rá, fektesd be, menj el hozzá. Látogasd meg, légy áldása az ő számára. És ebben a kapcsolatban vissza fog neked térülni. Fektesd be, tölts időt a gyerekeiddel, ne a pénzhajszod állandóan. Ha olyan munkahelyed van, ami miatt nincs időd a gyerekeidre, nincs idő a családodra, nincs idő a barátodra, változtass. Ha nincs idő arra, hogy mentálisan, lelkileg kész legyél arra, hogy tudd azt mondani a feleségnek, vagy gyerekeidnek, vagy barátodnak, őszinte szívből nyilván más minőségben fogod ezeket mondani, hogy szeretlek téged. Mint ahogy mondtok itt az alkalmány, és fontos vagy, örülök, hogy látlak. Ha nem tudsz befektetni, akkor miért várod azt, hogy gyerekeid majd megöljenek, soroljenek hozzá, és azt mondja, apa, szeretlek téged. Ha tudatosan fektetek a gyerekeim életébe, rendszeresen megölel, megpuszítom meg, és mondom, szeretlek téged. Persze ez nem egy ilyen művi dolog, mert olvastam egy könyvbe. Örömmel teszem. De hidd el, hogy ezt őszintén tud mondani, erre is el kell készülni, hogy mindig le vagy csigázva, és ki zsarolja az életed a pénz után való hajsza, nem lesz erőd arra, hogy ezt őszintén mond. Mert úgy gondolod, hogy neked már jár a pihenés, jár az, hogy neked mondják, hogy szeretnek téged, és milyen értékes vagy apukám, hogy megvettük a második legót is az életünkben, de soha nem vagy itthon. A gyerek nem ezt fogja mondani, nem a legónak fog örülni, hanem neked. És ezt nem elég idejében elkezdeni. Lehet, hogy nincs gyereked, vagy nem is vagy még házas. De a gondolkodásmódod iránya meghatározza, milyen apa leszel, vagy milyen feleség leszel. Hogy mit fogsz suttogni a férjed fülébe? Csak ennyit hoztál haza? Ezt is ki kéne cserélni, arra is szükség van, ezt is venni kéne, azt is venni kéne, és nyaralni sem voltunk még. Én még soha nem voltam külföldön, és repülőn sem ültem. És hajtod, és hajtod, és hajtod. És el fogod érni, hogy a gyerekednek, a gyerekeiteknek nem lesz apja. És mi odakerülsz, pénz se lesz. Mert egyedül nevelni egy, vagy két, vagy három gyereket, iszonyú kínál. És iszonyú szenvedés egy nőnek. És aztán menne egyik kapcsolatba a másikba, hisz rá vagy kényszerű, vagy legyen valaki, aki a terhelben osztozik. Legyen valaki, aki betölti a szükségedet, az érzelmi szükséget, a szexuális szükséget, az anyagi terheket valaki hordja. Persze elkezdesz éhezni el, és belemér rossz kapcsolatokba. Hidd el, amit vetünk, azt fogjuk aratni. És amilyen módon fölépítjük az életünket, olyan gyümölcsöt fogunk belőle enni. Amiket beszélünk, olvasok a Bibliában, annak a gyümölcsével kell jól laknunk. És igenis fontos egy családi élet, vagy egy személyes élet, aki még egyedülálló, egészséges értékrend mentjén kezdjen növekedni, előre haladni. Mert legfontosabb az egy családban, hogy Isten jelenlétében egy teljes életet tudjanak élni, amikor tudnak egymás felé szolgálni. Békesség van. Milyen nagyszerű dolog, amikor egy férfinak úgy lehet hazamenni a családjába, hogy ott egy nyugalom van, egy békesség van. Úgy tud hazamenni, hogy megnyugszik. Csomó minden volt, ami érte az életben, egy csomó minden zaklatott benne, és akkor hazamegy, és akkor van egy olyan világ, ahol ott van az Úr, és azért van így, mert te építetted ilyennek. Ez nem magától lesz ilyen, hanem te és a feleséged, mikor miért meg sem házasodtatok már, így kezdted gondolkodni külön-külön, És akkor összeállásodtatok kitűzhetek célokat az életetekben, és ezt mindig fölülvizsgáltátok. És azt mondtátok, nem akarunk letérni Isten országának útjáról. És mivel így építettétek az életeteket, ilyennél válik az otthonotok. Az nem véletlenszerűen történik, hogy megforgatják a szerencséket, rossz házasság, jó család, közepes. Ez nem így történik, hanem amit vetünk, azt fogjuk aratni. Amit befektetünk az életünkből, a javainkból, az erőforrásainkból, az fog visszatérni és kamatozni a gyermekeink életében, a családi kapcsolatainkban, a baráti kapcsolatainkban, a testvéri kapcsolatainkban. Amikor jön egy csalódás, egy kudarc, az nem csak úgy lett az életben, azt fölépítettük. Oda eljutottunk valahová. Akkor van egy áldás az életünkben, az nem csak úgy lett, hanem annak megvannak az előzményei. Hányszor tapasztaltam az életemben azt, hogy szükségben voltunk, anyagi szükségben, és imádkoztunk, és az Urat szolgáltuk. És akkor bútor kellett. Bútorra volt szükségünk. Ugye üres volt a szobánk. És én dolgoztam becsületesen, tisztességgel a munkahelyemen, szolgáltam az Urat, igyekeztem építeni az életemet, és nem, ma eldöntöttük, hogy nem nyomatok x-edik műszakot, x-edik állást, nem fogok vállalni, csak azért, hogy többünk legyen, mert engem elhívott Isten, hogy szolgáljam őt. És ez a prioritásban ott van, tehát ez nekem fontosabb, mint több pénzem legyen. Azért mérnök informatikusként elég sok lehetőségem lett volna, mert szoktam, hogy hülyére keresni magam. Nem ez volt a fontos. Viszont dolgoztam a munkahelyemen 8 órában tisztességgel, becsületesen. És mondta a főnököm, Sanyi, mire van szükséged? Hát mondom, egy szekrény sorra. Menj le a pénztárba, vedd fel a pénzt, és vedd meg. És elmentem megvenni ezt, persze feleségem, megnéztük, megvettem a szekrénysort, és akkor behozták a bútorszállítót, berakták a helyére, megálltunk a feleségemmel. Hát ez is a semmiből lett, mert engem figyelünk nem volt rá. Viszont mi a befektettem, normális emberi kapcsolatokat, megbízhatóan dolgoztam, főnököm úgy gondoltam, meg kell, ezt értékelni kell. És mivel áruban jobban lehetett kifizetni dolgokat, meg tele voltunk szükséggel, ezért vettek egy szekrénysort. Ez jó, nem? Isten gondoskodott róla. Lehet, hogy pedáloztam volna, és egy hónappal hamarabb lett volna a szekrénysor, és kint lógott volna mindenem, és a feleségem meg tépte volna a haját, hogy soha nem vagyok otthon, és idegbetegség van, és megvettük volna a szekrénysort, és az egyik ajtaját a fejemen verte volna a széllyel. Mert nem így van. Az emberek küzdenek és hajtanak, és végül nem tudják élvezni. Mert ahhoz, hogy élvezheted a javaidat, az kell egy légkör, kell egy kapcsolat. Különben egyedül maradsz a javaiddal. És az meg minek? Miért jó az, ha van egy csomó minden, ha nem tudom élvezni azokkal, akiket szeretek? Vagy már nem marad senki, akit szerethetek? Hát úgy van értelme a javaknak, nem, ha tudom azt élvezni együtt azokkal, akiket meg tudom osztani. Hát arra van, nem? Önmagában hiába vagy 20 000-esed. Hogy de szép ez a 20 000-es. Hát ha megeszed, még jó se laksz vele. Attól a bankótól. Azt jó befektetni, beforgatni olyan dolgokba, amitől tényleg minőségileg pozitív irányba mozdul az életed. Nem csak fizikailag, hanem mentálisan, lelkileg és szellemileg is. Társadalmi nyomás, amiben élünk. Persze a társadalmunkban és legtöbb társadalomban értékmérő az, hogy kinek mennyie van. És ma is így élünk. Értékmérő az, hogy milyen ruhában élsz, milyen autód van, milyen cipőd van, figyelgetnek, bizonyos körökben nézik, milyen órád van, és milyen cipőd van. Azt szokták mondani, a menedzserek azt figyelik, hogy milyen órád van, és milyen cipőd van. Ezzel megmondják, hogy tényleg van-e vagy nincs. Nem szoktam figyelni senkinek se az órát, se a cipőjét. Néha látom, de nem érdekel különösebben. De az emberek így gondolkodnak, hogy amilyen autóval jársz, az szimbolizál egy státuszt az életedben. Amilyen házad van, az szimbolizál egy státuszt az életedben. Amilyen környéken laksz, az szimbolizál egy státuszt az életedben. Olyan társadalmi körülmények között élünk, és gyerekeinket is ebben a társadalmi közegben neveljük föl, ahol bizony egy erőteljes nyomás nehezedik ránk, hogy az anyagiak szintjén, és anyagi javakra levetítve, vagy abból levetítve próbáljuk az értéket meghatározni, egy ember értékét meghatározni. És a gyerekeinket is ez éri. Visszamennek az iskolába, mindig mondja, hogy hol nyaraltam, hol voltam nyáron, mit kaptam, mit vettem, visszamennek karácsony után, viszik a kütyüjeiket, és mutogatják. És akkor megy a te gyereked is, megy a másik, és akkor talán gyerekek rákényszernek hazudni, és kitalálnak fantázia világokat, hogy hol jártak. Ilyennel is találkoztam sajnos, hogy kitalálta a gyerek, mert nem voltak sehol. Pedig biztos, hogy elmehettek volna. Elmehettek volna piknikezni egy kicsit, időt töltettek volna együtt. Biztos lett volna lehetőségük, ha úgy gondolkodnak a szülei, hogy befektessenek ennek a gyereknek az életébe. Lehet nem a Balatonra, lehet nem Las Vegasba, hanem valami olyan helyre, amit tudnak finanszírozni, és együtt vannak. Tehát nem igaz, hogy nem tudták volna megtenni. Ez hazugság. Biztos lett volna olyan kapcsolat, forrás, ha befektetnek ezekbe a kapcsolatokba, ahonnan áldás jött volna az életükre. Számtalan dolog jut eszembe, amikor nem volt pénzünk nyaralni, és imádkoztunk ilyet, és hogy adott az úr csodálatos módon nekünk lehetőséget, hogy oda elmentünk, nem is gondoltuk elmentünk, hogy kaptunk autót üzemanyaggal, hogy kaptunk lehetőséget apartmanra. Csak néztem, imádkoztunk, és fölhív a főnököm, hogy nem szeretnétek elmenni a Balatonra. És előtte imádkoztunk, olyan jó lenne, mert nyáron nyaralni, nem voltunk még. És kész, és akkor mondta a másik, a kollégám, azt mondta, figyelj, odaadom neked a cégautót, megtankolom, menjetek el vele. És ő meg a saját rozoga autójával járt addig, amíg én nyaraltam a családommal. Elképesztő volt számomra. Az ő szíve is mutatott valamit, hogy milyen ember, hogy mit tart értéknek. Mondhatom, hogy nekem az belekerül 5000 forintba, mert ugye azt nem tudta visszaigényelni a cégtől, mert céges autó volt neki. De azt mondom, megfizetem azt, hogy megáldjalak téged. Ez a gondolkodásmód, ez áldott, egy áldott ember, egy áldott élet. A gyermekek életét nagyon deformálja az is, ha soha nem kapnak meg semmit. Tehát, hogyha a szülők, vagy olyan családban nőttél föl, ahol esetleg a lemondás volt jellemző, a szüleid nem biztos, hogy helyes gondolkodás módja szerint. Mert nem igaz az, hogy semmit nem lehet. Olyan nincs. Tehát valahogy, valamilyen módon lehet, hogy várni kell rá, lehet, hogy nem egyből, lehet egy-két évet várni kell rá. De mégis, ha a szülő felelősségnek érzi, akkor megpróbálja betölteni a gyerekének a szükségét, még ha nem is mindent tud betölteni. Hogy mondtam is ezt. Az sem rossz. Meg kell tanulni a gyereknek lemondani, és azt is meg kell tanulnunk nekünk is, és gyermekeinek is, egyén életünkben is meg kell tanulnunk, hogy attól, mert lemondunk valamiről, még nem jelenti azt, hogy boldogtalanok is kell, hogy legyünk. Mert nem annak a dolognak a megszerzésétől leszünk boldogok. Ez fontos dolog, ez egy érettséget hoz az ember életébe, egy érettebb gondolkodásmódot, egy érettebb lelkiséget, mentális érettséget. Viszont az a gyerek, aki nem kap meg soha semmit, óhatatlan az, hogy pénzszerelmese lesz. Elkezd güzülni, hajtani, amikor felnőtt lesz, hogy megszerezze mindent, amiről lemaradt az életben. Mert úgy érzi, hogy ő lemaradt mindenről. És általában a keresztény emberek ekkor szoktak ilyen pénzszerelmesei lenni, hogyha egy ilyen családban nőttek föl, ahol nem kaptak meg semmit, és az energiájuk, életük rámegy arra, hogy most megszerzem magamnak, most megveszem magamnak. Furcsák ezek a dolgok, és valahol érzeti defektesek ezek az emberek, és lehet, hogy sokra vitték, rengeteget befektettek, de mit fosztottak ki ezért? És sokszor hozzuk a családból, ebből lehet helyreállni, lehet gyógyulni, szembe kell vele nézni. És igen, imádkozni kell érte, tanácsot kell kérni, segítséget kell kérni, ezért vagyunk egymás mellett, hogy segítsünk egymásnak. A másik negatív dolog, mikor az emberek úgy gondolják, hogy gyerekeiknek mindent megadnak azért, hogy boldognak érezzék magukat, vagy hogy levegyék róluk a gondjukat, vagy a gondoskodásnak ezt a módját választják, hogy megadnak mindent a gyereknek, mivel nem tudok időt tölteni veled, ezért kifizetem az időt. Ezek a gyerekek általában nem szokták megállni a helyüket a társadalomban. Mert megtanulták, hogy semmiért nem kell várniuk, és semmiért nem kell küzdeni. Az élet viszont tele van küzdelemmel és harccal. Az életben valóságosan nem lehet előre menni, ha nem küzdesz. Ezért egy defektes, degenerált gondolkodásmóddal és hozzáállással nőnek fel a családjukban. Ezért van az, hogy ezekben a családokban ezek a gyerekek sokszor drogossá válnak, mert nincs örömük benne. Hisz mindent megkaptak, nem kellett várniuk semmire, ezért nem kell... Nem tudok örülni neki. Azt mondja a Biblia, hogy a beteljesült kívánság az életnek fája. Tehát van valami, mivel vágyok, várakozok rá, és beteljesedik. Ez egy örömöt hoz az ember életébe. De ha mindent megkapok, amit kigondolok, és csak megkívánok, előbb-utóbb értékét vesztik a dolgok. És ha valamit pedig úgy akarnak megadni, hogy nem adják a lényeget, a szívüket az emberek, akiktől várom a szeretetet, onnantól ez szintén értétlenné válik, és valahogy elcsúszik ez az élet, kicsúszik a talaj lábalól, és nem tanul meg az életben küzdeni, nem tud az életben helyesen gondolkodni a pénzről, az anyagi javakról, a munkáról, mert deformálódott a család életben, ebben a hozzáállásban az ő gondolkodása. Nagyon rövid próbálok lenni, még elég sok minden van itt, de nekifutunk és gyorsan befejezzük. A munka is annak eredménye. A Biblia az eredményt a gyarapodást munkához köti. Nevetséges majd picikét, ugyanis ma az eredményesség és a javak a zsíványsághoz vannak kötve. Tehát azt látod ma a társadalomban, hogy minél nagyobb csibész vagy, annál több lóvét tudsz lenyúlni. Büntetlenül. Ugye ez a gondolkodásmód. A Biblia egészséges tanítása szerint pedig az Isten áldása a kezed munkájához kapcsolódik. Tehát a munkához jön az Isten áldása. Az a társadalmi berendezkedés, ahol a munkának nincs értéke, az ördögi. Amikor a tisztességes, becsületes munkából valaki nem tud megélni, tehát nem luxus, hanem megélni, az egy ördögi dolog. Amikor egy társadalomban értékesebb a zsívánság, mint a tisztességes munka, az egy ördögi dolog. Az Isten szerint való dolog az, amikor a munkát becsülik az emberek, és a tisztességes munkának becsülete van, amely az anyagi javadalmazásban is meg kell, hogy mutatkozzon. De amikor egy társadalom egészséges, akkor elkezd a munkának értéke lenni. Amikor egy társadalom beteg, akkor elkezd a zsíványságnak értéke lenni, és a munkának pedig egy ilyen rabszolga szerepe kezd lenni, egy ilyen soha véget nem érő taposómalom jelege kezd lenni. Hogy nem tudok előre haladni, nem tudok boldogulni, nem tudok 5-ről 6-ra menni, szoktuk ezt ugye mondani, és mondják az emberek. A munkával együtt jár a fáradtság is. Ezt a Mózes könyve, első könyve, 3. rész 17-19. Versében olvasok, hogy verejtékkel jár, fáradtsággal jár, a munkában el lehet fáradni. Nem volt ez így? Ilyen módon, ilyen lezsigerelt állapotban az Ádám és Éva időszakában nem kerültek az emberek. A munka áldott volt, és nem ez az izzadságszagú dolog volt, hanem egy felszabadító dolog volt az ő számukra. Egy olyan tevékenység volt, amit Isten együtt végeztek. A 128. része a Zsoltárok könyvének a második versnél ezt mondja. Kezed munkája után élsz, boldog vagy és jól megy sorod. Tehát Isten igéje azt mondja neked hívő emberként, hogy aki helyesen gondolkodik az előre menetelről, hogy kezed munkája után élni fogsz, és a sorod jól megy. Tehát Isten meg fog áldani téged, és ki fog teljesedni az életed. Számíts erre az áldásra, társadalmi berendezkedéstől függetlenül, és próbálj te változtatni ezen. És ha te fogsz tudni megszabni jövedelmeket, akkor pedig próbáld azt tisztességesen megtenni. Vagy próbáld az alkalmazottaknak a munkájukhoz mérten a legjobb javadalmazást tenni. Mert a javadalom munkához kötött, ne feledd el. Elvtelen dolog az, hogy valaki úgy kap javadalmat, hogy annak nincsen befektetett értéke. Tehát nem fektet be. És utolsó gondolatsorom a lelki vezetők anyagiakhoz való hozzáállása, hisz ugye maga a Biblia tanulmányunkat a lelki vezetők és a lelki érettség szempontjából nézzük. Első terület a Isten gyülekezetében javadalmat, tiszteletdíjat kapó lelki munkásoknak a kísértése. Titus 1:7 és az 1 Péter 5, 1-3-ig olvasom. Titus 1:7 és az 1 Péter 5, 1-3-ig. A Titus 1:7-ben csak annyit, hogy nem rút nyerészkedő, vagy nem a piszkos nyeresség után vágyó legyen az, aki vezető a gyülekezetben. Az 1 Péter 5:1-ben azt mondja a Biblia, hogy a közöttetek lévő presbitereket, tehát kérem én a presbitertárs, a Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is a részese, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. A nem nyerészkedő azt jelenti, hogy nem haszonleső módon, hasznot várva, vagy kabzsi módon szolgáljon a lelki munkás. Pál apostol leleplezi azokat a lelki munkásokat, akik azért jártak gyülekezetre a gyülekezetre, hogy kifosszák a gyülekezeteket, nagy adományokat gyűjtöttek, és úgy prédikáltak, hogy nekik tetszett, azért, hogy ezért ellenszolgáltatásban részesüljenek. Az a helyzet, aki így gondolkodik, az nem az Isten szolgálja, hanem az emberek szolgálja. És nem alkalmas arra, hogy lelkileg vezessen, tanácsoljon, segítsen embereket, mert részrehajló, nem stabil, nem szirád, nem tud utat mutatni. A Titus 1:10-11-ben azt olvassuk, mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldolnak azzal, hogy aljas nyeresség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Tehát próbáltak hamis tanításokat bevinni, hogy bizonyos különleges módon magukhoz kössék az embereket, mert ezeket a különleges tanításokat csak ők tudják elmondani. És valami olyan dolgot fognak elmondani, amitől legokosabb leszel, és valami különlegesen meg leszel áldva, valami titkot mondanak, amitől szuperebb keresztény leszel. Ez a Pál apostol, ez komolytalan. Nézd meg, hát egy ruhája van. Majd mi megmondjuk nektek a frankót. És ezek által, a titkos tanok által, különböző hókuszpókuszok, humbukok által megpróbálják kizsarolni javakat. És nézzétek meg ezeket a különböző gyógyászokat, boszorkányokat, hogy mindig a lóvé, mindig a pénz, be kell fizessed, és mindig olyan tanácsot ad neked, hogy újra és újra el kell menjél hozzá. Egy boszorkány megtérését olvastam, feleségem együtt, és nagyon érdekes volt, és egy boszorkányhoz járt, és mindig olyan tanácsot adott a boszorkány, amíg pénzük volt, minden óra 6000 forint. És addig tanácsokat, amíg a srác, a barátja öngyilkos nem lett. És kifosztotta őket. Tehát Isten szolgálja ne a nyerességből, tehát ne a pénzért szolgáljon. Nem alkalmas Isten szolgáljának az, akit a pénz motivál. Egy lelki munkában, lelki szolgálban, és nem szabad a pénztől. Az nem szabad, mert kísértésbe fog esni, és a motiváció rossz lesz, és ki fogja szolgálni a fizetésért, és ez fizetésben gondolkodik, nem áldásban gondolkodik az ilyen ember, hogy elveszítem a fizetésemet, tehát ki kell szolgálni a közösséget. És rabjává válik az anyagi érdekeknek. Ezért tanítja a Biblia, hogy nagyon fontos, hogy a lelki munkás értsen valamihez. Tehát bármikor tudjon olyan munkáját találni, ami el fogja tartani magát és a családját. Az nem jó lelki munkásnak, aki semmihez se ért. Nem jó. Pál is, amikor arról volt szükség, akkor dolgozott. Amikor tudott szabad lenni, akkor eltartották a munkatársai vagy gyülekezetek. Megbecsülésük, a lelki munkások megbecsülése, nagyon fontos téma. 1 Timóteus 5.17. És itt nem hazabeszélek. Mert sokan engedetlenek, fecsegők is, bocsánat, 1 Timóteus 5.17, nem ez, a vezetésben bevált presbitereket, kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Tehát a presbiterekről, bizonyos presbiterekről azt mondja a Biblia, hogy meg kell becsülni őket. És mindjárt megnézzük az igéket, és ezzel fogjuk befejezni. A megbecsülés két természetű itt, amikor megnézzük az írásban. Egyik a erkölcsi megbecsülést jelenti, a másik pedig az anyagi megbecsülést jelenti. És milyen presbiterekről van szó? Akik a vezetésben beváltak, tehát azt mondja a Biblia, jól, helyesen vezetnek. Ige hirdetésben és tanításban fáradoznak. Tehát mindegyik fontos. Nem csak igét hirdetnek, hanem ebben fáradoznak. Mindjárt megnézzük. Ez mindegyik nagyon fontos igei kijelentés, ahhoz, hogy jövőnket, mint Újremény Baptista gyüleket, helyesen irányítsuk ezen a területen. Először is nézzük a vezetést. A vezetés azt jelenti, hogy előreáll, valaminek az élén van, vezet, irányít, védelmezően ellenáll. Tehát olyan emberekről van szó, hogy kapták a kormányzás ajándékát, a vezetés karizmáját, ehhez kaptak bölcsességet Istentől, és elsősorban az első emberekről van szó, hogy mellettük ebben az élen lévő szolgálatban, irányításban, tanácsadásban, és az ellenállásban szolgálnak, hogy ne jöjjön be semmilyen tisztátlan gyülekezetbe, ugye a lelki felvigyázó a presbiter azt jelenti, tehát óvják a gyülekezet tisztaságát például a tanításban, a életvitelben, odafigyelnek a nyájra, odafigyelnek az emberekre. A bevált szó azt jelenti, hogy jól és szépen végzik ezt, tehát helyén való módon, helyesen, megfelelően, tökéletesen, pontosan, előnyösen, tehát javára a gyülekezetnek és a nyájnak, fedhetetlenül teszik, illendően, derekosan, és nagyon fontos ismét, bátran teszik ezt. Tehát nem félnek. Egy vezetőnek, akinek előre kell állni, nagyon sokszor kell konfrontálódnia, sokszor a testvéreivel is. És azt mondani, figyelj, ezt itt nem lehet. És ez bátorság kell. Hogy fölvállalod, hogy nem megfutamodsz, hát ne legyen egy nagy botrány, nagy baj belőle, és nem állsz inkább ellen a dolgoknak. Bátorság kell. Bátorság kell azt mondani, hogy figyelj, ez a szellemi irányzat nem jó. Lehet ezrek és ezrek követik most, és ájúdoznak az emberek, de szellemben érzel, és nézel a Bibliát, és azt mondod, itt és itt és ezeken a pontokon, ez nem jó. Ne menjetek ezen az úton, várjuk meg, mi lesz a vége. Bátorság kell hozzá, szellemi látás kell hozzá, vezetőre van szükség. Ilyen presbiterekről beszél, akinek bizony anyagi megbecsülést is illendő adni. A megbecsülés tehát tisztesség, becsület, megbecsülés, méltóság, rang jelent ajándékot is, tehát lehet olyan is, amikor nem rendszeres jövedelem, hanem egyszer ajándékokban nyilvánul meg. Pál is kapott többször gyülekezettől ajándékokat, amik ilyen egyszerű adományok voltak. A Filippi levél pedig rendszeres támogatója volt Pál szolgálatának. Tehát nagyon érdekes, mert Pál szokták hozni, hogy ő volt a sátorkészítő. Azért Pálnak nem ez volt a fókuszban az életében, hogy mindig sátort akar készíteni. Viszont volt egy szakmája, amivel bármikor meg tudott élni. És nagyon fontos, hogy ezek az emberek ne essenek ki ebből, és képesek legyenek megállni a helyüket a társadalomban is. Mert ha nem tudják megállni a helyüket ott, ahol azokat kell vezetni, akik ott élnek, akkor milyen tanácsot fognak adni? Ha nem tudtak megállni a munkahelyükön, nem tudtak megélni a fizetésükből, nem tudtak előre menni. Hogy fogják tanácsolni a családokat? Hogy fogják tanácsolni a fiatal embereket vagy nőket? A megbecsülésük ajándékformájában kárpótlás, elégtétel, tehát valahogy kipótolni azt, ami kiesik az életükből éppen azért, mert lelki szolgálatba fektetnek bele. Tehát például mondjuk félállásban vannak valahol, és ezáltal van egy szükségük, azt kipótolni, oda tenni, mellé tenni. Az értékét, árát megfizetni az ő szolgálataiknak, amit befektetnek, és milyen megnézzük, hogy mi ez. Ez szerintem megbecsülés. Az ige hirdetés, ugye a logosznak, az igének a hirdetése, szóban való tanítása, kijelentések megosztása, profétiát is jelent, prédikációt is jelent. És azt mondja, hogy ennek az igének a tanítása, sában forgolódó presbiterekről van szó, akik ebben fáradoznak. A tanítás azt mondja, hogy tanítás, oktatás tevékenysége, a tanulságok levonása, megosztása. És nézzük a fáradozás kifejezést. A fáradozás szó azt jelenti, hogy ebben fárad el, néha ebben kimerül, kész a beleunásig, a végső kimerülésig is ezt csinálni, oda tenni magát, fáradozik, bajlódik, és keményen dolgozik. Tehát azokról a presbiterekről van szó, akik készek az idejüket oda is szánni. Tehát időt is fektetnek ebbe, az idejüket is úgy osztják, úgy, hogy többet tesznek bele ebbe a dologba, mint amúgy tudnának tenni. Ezért azt a befektetett időt, amit kiesik a családjuk életéből, anyagi jövedelem megszerzéséből, azt be kell pótolni, be kell tölteni. És gyülekeznek egy felelőssége, hogyha ilyen módon vár el szolgálatot, vagy ilyen módon hív el valakit Isten egy szolgálatot, és ez megvizsgáltatik, és ilyen embernek bizonyult, akkor azt függetlenül fel kell szabadítani bizonyos mértékben a gyülekezetnek, és ez nem feltétlenül csak egy emberre vonatkozhat a gyülekezet életben, hanem azokra a presbiterekre is vonatkozhat, akik ilyen módon a gyülekezet növekedési és szolgálatok szaporodásával készek oda tenni az életüket, hogy életüknek, idejüknek egy jelentősebb részét erre a munkára, szolgálatra. Pál apostol beszél a gondolkodásmódról a Filippi 4.15-ben és az 1 Korintus 9.13-14-ben és a 2 Timóteus 2.6-ban. Ezeket olvasom fel, és ezzel fejezem be. Filippi 4.16. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti. Mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségeimre. 1 Korintus 9.13-14. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szentélyből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül forgódnak, az oltára vitt adományból részesednek? Így rendelte az Úr is, hogy aki az evangéliumot hirdeti, az evangéliumból éljen. 2 Timóteus 2.6. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesednie. Egyrészt az apostolok megbecsüléséről is van szó, akik ugye az egész földet elkezdték megművelni, felszántani, feltörni munkatársaikkal együtt, és bevetették, és mikor a termésre fordul, visszatérnek az áldások, akkor jön egy visszafelő áldás ezeknek az életében, és akik befektetnek lelki munkások, lelki szolgáltatók, vezetők a gyülekezet életében, kimagasló módon, azok méltó, hogy amit befektettek, és hogy szaporodott a gyülekezet, erősödött a gyülekezet, erősödtek a családok, minden szempontból áldás alá jöttek a családok, elindultak vállalkozások, azok meg vannak áldva, mert helyes tanítást kaptak, helyes tanácsot kaptak. Természetes az, hogy jó, hogyha meg vannak áldva, hogy ők ne éjbéren éljenek, és akkor azt mondják, hogy feladom a szolgálatot, mert nem tudom eltartani a családot. amikor gyüleket kezd így gondolkodni, akkor azt gondolom, hogy és megbecsülje a lelki munkásokat, akik többet is megvan a vezetési adottságuk, a érettségük és az odaszánásuk is, akkor ezzel előrébb fogunk jutni, és egy kiteljesedettebb szolgálatot tudunk végezni, és nem leszünk belimitálódva a vezető hiány miatt, akik tényleg tudnak is időt befektetni erre a dologra. Remélem világos volt, egyértelmű volt. Ha a kérdés merül fel, akkor a házi csoportokban ezt meg lehet beszélni, és ha ebben a témában felém lesz kérdés, akkor vagy megkérdezhetek tőlem, vagy a házi csoport vezetőkön keresztül eljutatjátok, és akkor még ki tudjuk egészíteni esetleg a következő alkalmakon. Köszönöm a figyelmeteket, az Úr áldjon meg titeket!